Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Amikor az ember az élet útjára gondol, akkor természetesen az első a család, ahonnan indultunk, és ahonnan életünk tudatos szakaszára vissza tudunk gondolni. Amikor 1943-ban megszülettem, a világháború már akkor javába folyt, de akkor még Magyarországon béke volt. Ahogy édesanyám elmeséli, nagy-nagy szeretettel várták az első gyereküket édesapámmal, de úgy, hogy majd, jó Isten ad, 3-4 gyereket is, ők nagy családot szerettek volna. És amikor megszülettem, nagy öröm volt a családban, ez egy évig tartott. Hiszen a következő évben már Magyarországra is betört a háború, megtörtént a német megszállás, és amikor másfél éves lettem, akkor Budapest ostroma alatt édesapám meghalt. Akkor már az oroszok bejöttek a városba, és a férfiakat munkaszolgálatra elvitték. Édesapámat egy ágyú mellé vezényelték. A német-magyar katonák 45. február 11-én a várból eltalálták azt az orosz ágyút, ahol édesapámék voltak, és ott halt meg. Innentől kezdve küzdelmes és nehéz élet következett. Az ostrom alatt a lakásunkra bomba esett, és akkor egyik rokontól a másik rokonig mentünk édesanyámmal, és aztán 1951-ben pedig a vallásosságunk miatt egy szabolcsi Gégén nevű faluba ki is telepítettek Budapestről. A Szentírásban olvassuk, hogy a betlehemi nyomorúság, aztán az egyiptomi menekülés, az otthontalanság ellenére édesanyám és anyai nagymamám olyan szeretetteljes légkört biztosítottak, ami meghatározta az én egész életemet. Minden nehézségem ellenére ott volt egy őszinte, mély vallásos háttér. Édesanyám vitt természetesen a templomba. Ez az őszinte, mély vallásosság a hitben való gazdagodás. Az igazi örökségem, a legnagyobb örökségem, amit ma felnőtt fejjel, jó Istennek, megköszönök. Aztán nagy utánajárással elérhettük azt, hogy áttelepülhettünk Zebegénybe, ahol az anyai nagymamámnak volt egy kis háza, ahol még továbbra is rendőri felügyelet alatt voltunk, és nagyon sokszor éjszaka jöttek a rendőrök névsorolvasást tartani. Ma már tudjuk azt, pedig hát sokáig erről nem is volt szabad beszélni, hogy hány pap volt börtönbe, sok papunkat megölték a hite miatt. Nagyon kegyetlen világ volt, ilyen emlékeim is vannak. Édesanyámiknak megtiltották a templomba járást, de minket gyerekeket azért nem vettek olyan komolyan, tehát én azért kisgyerekkoromtól kezdve jártam templomba, és jártam hittanórára is. Ez is megint egy életet meghatározó élmény és ajándék volt. Mai eszemmel és felnőtt fejjel rácsodálkozom, hogy tulajdonképpen a saját gyerekkoromban, a saját életemben éltem meg ugyanazt, amit az Úr Jézus megélhetett. Ahogy ő eljött erre a világra, üldözték, és menekülni kellett. Ha a szomorú külföldi híreket halljuk, akkor bizony ma is folytatódik továbbra is a keresztények üldözése. Annyiszor visszatükröződik az érthetetlen gyűlölet, az érthetetlen gonoszság. Hála Istennek most itt nálunk Magyarországon ezt így nem éljük át, de természetesen ma is ugyanúgy áldozatvállalást igényel Jézus követése. Másféleképpen, mint bármikor. Amikor Zebegénybe kerültünk, nem sokkal utána büntetésből, akkor helyeztették oda Vajda József atyát, akit az esztergomi szemináriumból tiltottak ki politikai okok miatt. Ez a Rómába tanult nagy műveltségű és nagy lelkű pap lett az én lelki atyám, lelki vezetőm. Ő állt mellettem, és ő egyengedte az utamat. Biztos, hogy a Jóistentől ez is egy olyan ajándék, amire joggal mondhatjuk azt, hogy ez nem lehetett véletlen. Vajda József atya később visszakerült az esztergomi szemináriumba, ahol filozófiát tanított, aztán a szeminárium rektora lett, és végül pedig váci segédpüspök lett itt van eltemetve a Váci Székesegyházba. És aztán sok-sok évvel később ez megismétlődött az én életemben is, hiszen én is Esztergomba tanítottam filozófiát. Én is a szeminárium rektora lettem, és ott kaptam II. János Pál pápától a püspöki kinevezést.
Kik a példaképek, akik jelentősen meghatározták az életedet?
Elsősorban Vajda József atyára gondolok. Nagyon komoly, tudós ember volt, aszkéta, fegyelmezett, kemény ember volt, de értünk tanítványaiért minden áldozatot meghozott, és neki köszönhetem azt, hogy a börtön kockázatával vitt minket titkos cserkésztáborokba. 55-be, 56-ba, pedig nagyon jól tudta azt, hogy ugyanezért már sokan börtönben szenvednek. A cserkészet iránti szeretetem és a cserkészeten keresztül azok az élmények, amiket aztán később tovább adhattam én is az én tanítványaimnak, elsősorban neki köszönhető. Rögtön hozzá kapcsolom azt a másik személyes ajándékot, amit már a Váci gimnáziumba kaptam. Itt lett hittanárom Pálos Frigyes agya, aki akkor fiatal papként nem sokkal előbb került Vácra. Ő megint csak az egész életemet meghatározó papi példaképem lett. Már nyugdíjas papként él a közelemben, mint a Székesegyház kanonokja és Egyházmegyei Múzeumnak az igazgatója. Ahol most beszélgetünk, itt van egy harmadik pap arcképe, festménye, ő pedig a Liska Zoltán atya. Ő volt a papszentelésemkor, és az első papi éveim alatt a zebegényi plébános, aki tovább vitte az én nevelésemet, és az ő derűs, jókedvű, mindig tréfálkozó egyéniségével tulajdonképpen kiegészítette Vajda József atyának a komoly és talán túl szigorú egyéniségét. Egy másik fajta papi eszményképet és példaképet kaptam az ő személyében. Neki különös adománya volt a Jóistentől, hogy nagyon sok tanítványát indította el a papi szolgálat felé.
Nagy egyéniségek segítették az utadat. Nagyon magától értetődőnek tűnik az a néhány év, ami papsághoz vezet. Soha nem gondolkodtál, hogy más életpálya, más életút is szóba jöhetne?
A hitre való rátalálásom, a hitben való növekedésem az én életemben tényleg egy olyan magától értetődő folyamat volt. Egy vallásos légkörbe indulhattam. Aztán a hitoktatás, a papjaim, akiket emlegettem, tovább vezettek ezen az úton. Amikor leérettségiztem, Vajda József atya írt néhány sort, vetette egy borítékba, és azt mondta, hogy most ezzel szépen menjél el az esztergomi szemináriumba. Éreztem, hogy a Jóisten erre hívott, és ez számomra tényleg egy egyértelmű volt. Itt a Váci gimnáziumban nem tanultam latint, úgyhogy a nyaram azzal telt el, hogy latint tanultam. A megadott időbe be is mentem az esztergomi szemináriumba. Dékány Vilmos atya volt akkor a prefektus, és azt mondja, hogy hát te miért jöttél? Hát mondom, hát nem vettek föl engem? És akkor mondta mosolyogva, hogy azt mondja, dehogy nem. De hát nem kaptad meg az értesítést, hogy közben a kormányzó úr téged a budapesti központi szemináriumba küldött? Hát tényleg elkerülték egymást a levelek, azt mondta, hogy de siessél, indul egy vonat Budapestre. Fogalmam se volt, hogy hol van a központi szeminárium.
Elsőre nem is a szemináriumnak a kapuján kopogtattál be.
Hát nem akartam elmondani, ez tényleg így volt. A taxisnak mondtam, hogy Ötvös utca 7, bólintott, és elindultunk. Ez csak megállt, és azt mondja, itt vagyunk. Kiszálltam, és akkor bementem, és hát nyilván csodálkoztak rajta, amikor én ott kérdeztem, hogy itt van-e a papi szeminárium. Kiderült, hogy a 6. kerületben is van egy Ötvös utca, és ott éppen valami pártiskolának volt székháza. És akkor utána a taxis, az visszamentem, mondom, úgy látszik, nem jó helyen vagyunk. Azt mondja, ja, akkor biztos az 5. kerületi Ötvös utcáról van szó. Na hát aztán így kerültem a szemináriumba. Ott találkoztam aztán a 2. elutasítással. az ottani prefektus, akinek ilyen kedves orrhangja volt, csodálkozva fogadott, hogy édes fiam, hát te mit akarsz itten? Ki küldött ide téged? Hát mondom, hát itt se kellek én. És akkor olyan mosolyogva mondta, hát dehogy nem, de itt még csak 3 nap múlva kezdődik a szemináriumi év.
A gyerekkori tapasztalatok alapján sejthetted, hogy milyen jövő vár a papokra, hogy milyen életre, milyen nehézségekre, nyomásra számíthatnak az állam részéről. Ezeket bekalkuláltad, úgy tekintetted, hogy ez a papsággal vele járó dolog.
Érdekes módon, ahogy visszagondolok, eszembe se jutott. Amikor igazán szembesültem azzal, hogy a mi papi életünk állandó megfigyelés alatt áll, minden lépésünket, minden szavunkat is figyelik, ez már a szemináriumi évek vége felé volt, negyedéves koromba lehetett, amikor többen magammal minket is berendeltek a Gyorskocsi utcába kihallgatásra. Akkor derült ki, hogy figyelnek bennünket, hogy kivel állunk szóba, kivel találkozunk, kik voltak azok a papok, akiket mi a délutáni kimenő alatt meglátogattunk. Többször elmentem abba a templomba, ahol engem kereszteltek. És ott a kihallgatás alatt faggatták, hogy miért mentem oda. Nyilván nem akarták elhinni, hogy semmi más indoka nem volt, mint hogy az én keresztelési templomomat látogattam. 66-ban szenteltek pappá, akkor már tényleg tudatára ébredtem annak, hogy a mi életünk állandó kirakatban van, állandóan szem előtt vagyunk. Mindig ott volt a tudatom mélyén, hogy hogy tudom a papi hivatásomat is egész szívvel teljesíteni, de hogy tudom kikerülni az államhatalommal való ütközést. Hála Istennek sikerült megúszni a börtön megpróbáltatását.
Amikor a példaképekről beszéltünk, akkor nekem eszembe jutott Miklós püspök, a Mikulást. Ahogy megismertelek, hasonlítasz Miklós püspökre. Mentalitásban, emberségben, sok mindenben. Te is így érzed?
Hálás vagyok a szüleimnek ezért a névválasztásért. Ezt is ugyanolyan természetesnek érzem, mint egyáltalán a papságomat, hogy ezzel is kijelölte a Jóisten az én utamat. Tényleg úgy érzem, hogy az, amit az egyházunk, és különösképpen a keleti egyház őriz Szent Miklósról, az éppen azt a lelkületet sugározza, ahogy én is gondolkozom a rászorulókról, bajba jutottakról, és amit a Ferenc pápa is mond, nagyon közel érzem magamat az ő megnyilatkozásaihoz, az ő lelkületéhez, hogy a szenvedőkben, a szegényekben kell megtalálnunk azokat, akiket a Jóisten ránk bízott. Az ő megsegítésükben jut érvényre a mi hitünk, papi szolgálatunk, és hát egyáltalán Jóisten iránti elkötelezettségünk.
Gyakran elhangzik az a mondás, főleg kifogásként, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Igenis csinál. Hiszen sok olyan tevékenységet elindítottál, amely azóta valóban kiteljesedett, és már gyümölcsöket hoz.
A Jóisten készített föl ezekre a feladatokra, a papságra is, és nyilván a püspöki szolgálatra is. Így írja Szent Pál valamelyik levelében, hogy Krisztus küldetésében járunk, Isten maga buzdít általunk, és ő tesz alkalmassá arra, hogy a hivatásunkat betölthessük. Vívódom néha, hogy hol találkozik az Úristen kegyelmi segítsége, és az én erőfeszítésem, az én hűségem, mi az, amit én hozzáteszek. Az igazán meghatározó az mindig az ő ajándéka. Úgy érzem és úgy sejtem, hogy egy nagyon kicsi kis rész az, amit én hozzátehetek. Naponta az Úristen meghív, feladatot ad, de erőt is ad hozzá.
A lehetőségek szinte megkeresnek téged, felsorolni is nehéz.
Sokszor rácsodálkoztam már erre az élményre vagy jelenségre. Tényleg úgy tűnik a számomra, hogy a lehetőségek megkeresnek, vagy pontosabban így mondanám, hogy a Jóisten odaállít feladatok elé, amiket nem én keresek, nem én választok, A Jóisten tőlem csak ezt várja, hogy igen mondjak rá, és vállaljam el. Visszagondolok a most már lassan 50 éves papi szolgálatomra, Jóisten mindig oda készített valakit, aki a segítségemre volt. Ezek megható élmények. Az egyházmegye papjainak sokszor szoktam mondani, hogy higgyétek el, hogy az Úristen oda készített már egy munkatársat. Akárhol is lesztek, akárhol is vagytok. Csak vegyétek észre, és szólítsátok meg. Az Úristen nem kímél meg bennünket a küszködéstől, az erőfeszítésektől, a gyötrődéstől. Természetes, hogy naponta ott van is ez, ami papi életünknek is a legnagyobb keresztje, amikor az ember tehetetlennek érzi magát. Akár éppen személyi ügyekben kell döntést hozni. Anyagi gondokkal küszködünk. A templomaink, plébániáink, kis falvak, anyagi ügyei és gondjai. Sokat küszködöm, sokat kínlódom. A napi imádság ad erőt. Amikor küszködünk, gyötrődünk, aggodalmakkal, kétségekkel van tele a lelkünk, hát hova mehetnénk máshova, mint a mi Urunkhoz, aki megígérte, hogy velünk marad. De Szent Pálnak is azt mondja az Úr Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem, és az erő a gyengeségben nyilvánul meg. Tehát Krisztus szenvedését hordozzuk magunkban, és ezt nem szabad soha elfelejteni. Szent Pál azt mondja, hogy kiegészítem a saját testemben Krisztus szenvedését az egyház javára. A mi papi életünknek ezek a belső titkai, ezek a lelki gyötrelmek. A napokban beszélgettem egy kedves protestáns lelkésztársammal, és ő is azt mondta, hogy a legnehezebb a mi szolgálatunkban, amikor az emberi gyöngeségeinkkel küszködünk, amikor megbékéltetni kell haragosokat, családon belül, vagy egyházközségen belül. Ezek tényleg nagyon, nagyon nehéz keresztek. De hát megint csak ezt élem át nap-nap után, hogy az egyik nap úgy tűnik, hogy megoldhatatlan feladat előtt állok, és a másik nap egyszer csak arra ébredek, hogy egész máshonnan jött a megoldás, mint ahonnan én gondoltam, vagy ahonnan én erőltettem volna. Az akulitus képzés adódott. Nem én találtam ki. Megszólítottak felnőtt férfi emberek, vagy pedig az ő papjaik, hogy olyan jó lenne, úgy szeretnének az oltárnál szolgálni. Most már talán 200 akulitusa is van a Váci Egyházmegyének, akik a 2 éves képzés után kapják ezt a szolgálatot, hogy a szentmisén ott állnak a pap mellett, áldoztatnak, igeliturgiát végezhetnek. A Jóisten gondoskodik az ő egyházáról, másképpen, mint ahogy azt mi elgondoljuk.
Kedves hallgatók, Beer Miklós püspök atya tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
És tudás.